Hát, kolléga úr, mivel készült mára?
Két témával, kérlek szépen. Egyfelől nagyon
az
érdekes.
Az első nem tetszik.
Köszönöm, akkor ugorjunk egyből a másodikra. Kezdjük előről.
Megígérem, nem trollkodom ennél jobban szét.
Az a baj, hogy nem tudok neked visszavágni, mert nem ma van a fapados rovat.
Sosem osztunk be. Most már akkor tudom, hogy péntekre véletlenül sem.
Pedig hívunk. Volt már rá. Volt.
Emlékszem is.
Sikeresen trollkodtam
szét. Emlékszem is, hogy milyen volt, úgyhogy most megkíméljük magunkat ettől.
Szóval ott tartunk, hogy elhalasztották a szavazást a 2035-ös belső égési tiltásról. Ugye múlt héten a repülőgépről bejelentkezve erről beszélgettem egy picit. Mert akkor még
arról, hogy egyáltalán...
Hogy ez kedden meg fog történni. Uh-huh. Így van. És akkor röviddel utána ha minden igaz, akkor a németek kérték, hogy ez egyelőre legyen halasztva.
De ők javasolták az egészet?
A német szabaddemokraták.
Aha.
Akik a...
Ez a nem mindegy.
Akik a német közlekedési minisztert adják, ugye a hármas koalícióból álló kormányba, és ugye a zöldek meg kifejezetten tombolnak, hogy akkor ez már egy tulajdonképpen végig tárgyalt és elfogadott ügy volt, és miért kell itt az utolsó pillanatban fölborítani mindent.
Tehát ez egy magánakció volt? Nem egyeztettek a partnerek egymás között?
Én teljesen őszintén próbálok különböző német politikai folyóiratokból, meg a Politikóból, meg innen-onnan információt szerezni arról, hogy mi történt itt Németországban, hogy hirtelen fényt kaptak néhány nappal azelőtt, hogy itt végső szavazásra került volna ez a dolog, tehát hogy ezt miért nem az előző 3-4 évben csinálták, ez számomra teljesen értetetlen, vagy hogy mitől bátorodtak most föl hirtelen. Nagyon-nagyon furcsa. Az biztos, hogy arról több helyen írnak, hogy Németország színvallásával több kisebb ország, amely erősen ugye autóipar kitettséggel rendelkezik, felsorakozhat a tiltakozás mögé. És akkor viszont egyértelműen el fogják kaszálni ezt a 2035-ös ügyet.
Na, hogy is van, mennyi szavazat kell ehhez? Vagy hogy áll össze? Mi múlik ez, hogy elkaszálják-e?
Azt hiszem, hogy a 65%-a, hogyha nincs meg a támogatásnak, tehát a lakosság 65%-át képviselő országoknak, vagy valami ilyesmi, nem tudom, mi a pontos szavazás.
Mi az alapfelállás? Ezt már eldöntötték.
Az alapfelállás az az, hogy az olaszok, a bolgárok és a lengyelek nem támogatják, és hogyha a Németország hozzájuk csapódik, akkor nincs meg az a többség, ami elég lenne ahhoz, hogy ez átmenjen.
Tehát, hogy 35-re betiltsák a...
Azokat az autókat, amelyek menet közben széndioxid kibocsátással uh-huh. járnak üzemeltetésük során, és ugye erre itt az egyik fontos pont, az a szintetikus üzemanyag kérdése, ami uh-huh. ugye nagyon, heves viták keresztüzében áll. Ugye, hogyha úgy fogalmazzuk meg a dolgot, és most tényleg hetek óta erről beszélgetünk, tehát mégiscsak egy rettenetesen fontos kérdés az európai ipar szempontjából, akár pro, akár kontra van valaki emellett, vagy ez ellen a törvény ellen, hogy a fosszilis alapú üzemanyag az, amit alapvetően ki kéne vezetnünk minél gyorsabban az autós közlekedésből, vagy az autós és teherközlekedésből értelemszerűen, és erre ugye azt mondják a fosszilis helyett a szintetikus üzemanyagot, és milyen jó kifejezés erre, erőltetők, vagy felfedezők, vagy ebben hívők, egyébként én is hiszek ebben a megoldásban, uh-huh. mint egy kiegészítő Aha. megoldás, hogy ez egy olyan lehetőség, amihez nem kell egy külön infrastruktúrát felhúzni, mert minden adott, ugyanúgy tudjuk használni, ahogy eddig, egyfelől, másfelől meg van 1,3 milliárdnyi autó földön. Hogyha azt szeretnénk, hogy ezek széndioxid semlegesen közlekedjenek, akkor ezekre is megoldás a fosszilis helyett a szintetikus üzemanyag használata.
Tehát nem csak és kizárólag az elektromos.
Így van, így van. Én azt gondolom, hogy a piac az alapvetően adaptálódott ahhoz, hogy 2035 mint törvény, mint belső égési tiltás Európában végig fog menni. Ez látszik a modellpalettákon. Ez látszik azon, hogy ki milyen autókat jelent be a következő évekre. És most, hogyha megengedsz egy zárójeles pici részt, mert két témát hoztam, és az egyik a Lexusnak az első elektromos autója lenne, amit sikerült múlt héten vezetnünk egy külföldi sajtóbemutató mm-hmm. útján, az nagyon jó példázza ezt az egész ügyet. Ugye?
Tehát így módon kapcsolódik ide.
Így uh-huh. módon kapcsolódik ide, és akkor vissza fogunk térni a végén, vagy hát a második blokkban erre a szintetikus üzemanyag ügyre.
Jó, semmi kifogásom a keretes szerkezetű történetmesélés ellen.
Nagyon szépen köszönöm, kedves kolléga. Lexusnak az első elektromos modellje azért érdekes, mert egy olyan Toyotával egyezik meg műszakilag messze menően, amely Toyota bevezetése kapcsán sok kritika érte a céget, mert egy, hát hogy mondjam, egy nem teljesen zöggenőmentesen sikerült piaci bevezetésen van túl a Toyotának a BZ4X modellje, ami az első dedikáltan elektromos autója a Toyotának. Ez fontos tudni, hogy ugye a Toyota... Igen.
A BZ-ről nekem más jut eszembe, nem tudom, megvan-e a Magyar Vasút remek műve.
Bizmat?
Igen, csak mindig röhögnem kell. Elnézést, tényleg nem viszem többet félre. Okay.
Szóval ez volt az az autó, amit röviddel a piacra dobása után több ízben is vissza kellett hívni, és ugye a hardcore villanyautósok ott nagyon nagy mosolyjal mutogattak a Toyotára, hogy hát lám-lám, itt van az a cég, amely a legtovább ellenkezett az ellen, hogy tisztán elektromos, akkumulátoros elektromos autót piacra dobjon, és hát nem is sikerült nekik, pedig milyen nagyra voltak magukkal. Hát ehhez képest ugye bejelentettek azóta egy közel 30 modellből álló modelloffenzívát tisztán elektromos autóval kapcsolatosan a következő évekre, és értelemszerűen megváltoztatták a jelen piaci körülmények között a hozzáállásukat az elektromos autózáshoz, ezzel együtt folyamatosan hangsúlyozzák azt is, és ez nagyon fontos érteni, hogy véges akkumulátor kapacitás van, ami rendelkezésre áll, és ahelyett, hogy egy-egy autóba tennénk nagyobb akkumulátorokat, minél többbe kéne tenni valami fajta elektrifikációt, hogy az elektromosan megtett kilométerek számát tudjuk növelni, és nem az elektromos autók darab számát. Ez szerintem egy eléggé lényeges különbség.
Hát ez a hibrid pártiság magyarul.
Hibrid, plug-in hibrid, vagy olyan viszonylag elérhető kicsi akkumulátorral ellátott, és főleg városi közlekedésre alkalmas villanyautó, ami ki tudja váltani a belső égésű technológiát urbánus környezetben. Ezt én abszolút pártolom továbbra is.
Teljesen laikus könt, ez tűnne ideálisnak.
Így van. Hát józan észre végig gondolom.
Kimondottan csak józan észre. Ezek.
Hát, de általában józan észre az jó felé visz. Tehát szerintem a gondolatvilág az alapvetően ilyen
szempontból
jó.
És majdnem sokára visszajutunk oda, hogy ez miért nem működik az Unióban ez a józan ész, ugye?
Nem tudom, hogy ez működik-e vagy sem, majd meglátjuk. A lényeg, hogy a Lexus is, mint márka, gyakorlatilag nagyon rövid időn belül teljesen elektromossá fog válni. Ami egy érdekes trend, de abszolút beleillik abba, amit sok egyéb automárka is, főleg ilyen jellegű, mondhatni, félig meddig nincs automárka is leír, mint pályát, mert alapvetően a luxus és a villany az valahogy azért össze van kapcsolva az emberek fejében. Nem csak az árazás miatt, hanem azért is, mert vannak bizonyos tulajdonságai az elektromos autóknak, például a csendességük, például a nyomatékuk, ami vezetési élmény szempontjából ad egy többletet. A Lexusnál, úgyhogy ez egy kifejezetten hibrid márka, 90% fölött van alapvetően az értékesített hibrid arány a Lexuson belül. A Toyota hajtáslánca hibridben, mondjuk egy más típusú prémium autóhoz képest, egy Lexusban nem minden esetben adja ugyanazt az élményt, amit mondjuk a konkurencia tud adni prémium szegmensben is. Azért volt nagyon érdekes a tisztán elektromos Lexus kipróbálása, mert pont azokat a dolgokat csinálja sokkal jobban, amiket én alapvetően nem szeretek a hibrid autókban, a klasszikus hibrid autókban. Tehát itt volt egy olyan modell, ami egy nagyon érett, nagyon jól összerakott, nagyon jól vezethető autó, és a nagyon jól vezethetőség az nem az első között említendő dolog általában, ami egy Lexusról eszembe jut. A jó minőség, a jó viszont eladhatóság, a takarékosság, ezek azok a dolgok, amiket így azonnal asszociálva összekötsz egy ilyen márkával, de az nem feltétlenül, hogy jó vezetni. És,
hát Toyotára is igaz lényegében.
Igen, ugye a kicsit nyúlós hibridek, amiket megszoktunk az előző 10-20 évben, a picit furcsa hangkulissza, ezek a dolgok, ezek ugye itt nincsenek, van viszont az azonnali nyomaték, van az alacsony súlypont, meg van a jó vezethetőség ezekből fakadóan, ami egy nagyon meghatározó eleme volt ennek a konkrét autónak, ami a BZ4X-hez képest egy kifejezetten inkább vezetési dinamikára kiegyezett SUV jellegű autó. És ami nagyon izgalmas, hogy és ez az igazi apropója annak, hogy miért akartam erről beszélni, mert villanysúv az van egy halom, és ritkán szoktam konkrét autókról beszélni. Viszont ebben az autóban volt lehetőségünk kipróbálni egymás után a klasszikus kormányzást, és az úgynevezett, ugye ez a yoke jellegű, ugye felül-alul nem létező kormánykarimájú, amit csak így megfogsz, mint a Knight Riderben típusú kormányt.
Miért ebben olyan van?
2025-től ez rendelhető extra lesz ebben az autóban, addigra fognak lezárulni a homologizációs dolgok.
Na mert mit, hogy... Na mit tud a Knight Rider kormány?
Hát az az érdekes benne, hogy nem a kormány alakja, az önmagában ugye csak egy marketing gag lenne, hogy elhagyjuk a kormány alját meg a tetejét. Ez lesz az első olyan autó, amelyben nincs olyan fizikai értelembe vett redundancia rendszer, ami a kormány nem összekötéséből, tehát elektronikus impulzusokkal történő kormányzásból fakadóan általában egyébként még kellett olyan autóknál, ahol nem volt összekötve a kormány a kormányzott kerekekkel.
Na, most ezt
jól elmagyarázva.
Nem értem.
Előről az egészet, ugye. Az Infiniti volt az egyik első olyan autó, amelynél a kormány az gyakorlatilag elektronikus impulzusokkal működött. Tehát nem volt fizikai értelemben folyamatosan összekötve. Pontosabban nem az összekötöttség adta a kormányzást, hanem te kvázi, mint egy játékkonzol kormánnyal kormányoztad az autót.
Oh.
Nagyon egyszerűen.
De jó, ezt sem tudtam.
De ott még kellett egy fizikai redundancia gyakorlatilag. Tehát volt
az
benne...
Hát volt benne... Vagy van húzal, vagy nincs.
Nem, volt benne a kormányoszlop. Kellett, hogy legyen. Uh-huh. És a Toyotának, pontosabban a Lexusnak ez a modellje lesz az első olyan autó, amiben szintén van egy ilyen sokszoros biztonsági kör, de semmilyen fizikai összekötés nincs a kormány és a kormányzott kerekek között. És ezzel ugye egy nagyon érdekes dolgot is létre lehet hozni, a folyamatosan változó áttételt. Változó áttételű kormányzás az volt már régóta más autókban is, de itt tényleg ezek az ilyen nagyon pici mozdulatukkal történő kormány impulzusok azok, amik egy teljesen más vezetési élményt adnak. Hogy ez jó vagy nem jó, megszokás kérdése, de kifejezetten sportossá válik tőle az autó, mert ugye a folyamatosan változó áttétel miatt alacsony sebességnél parkolás közben gyakorlatilag...
Na de édes fiam, elromlik a számítógép, akkor én automatikusan összetöröm a Verdát, kérdezi Béla bácsi.
Hát ez a lényeg, hogy van benne egy többszörös biztonsági redundancia. Tehát minimum két körösnek mondható a dolog. Tehát nem tud, külön energiaellátással, külön mindennel működik a kormányzás része. De nyilván mire ezt így végig tesztelik, még mire ez így végigmegy, szabályozói szinten eltelik még egy pár év. Uh-huh. De kapni lehet majd, és így egymás után vezetve a két autót, tehát a két megoldással rendelkező ugyanolyan autót, azért nagyon-nagyon más vezetési élményt jelentett a gyakorlatban a Lexusnak a kormányzás megoldása.
Mivel jobb a joystick?
Nem joystick, basszus. Rendes kormány, mint a Knight Riderben, nem joystick. Mert egyébként volt, 2000-es évek elején volt joystickos megoldás is bizonyos tanulmányautókon, annak az értelmét mondjuk én nem annyira értettem. Miért jobb? Mert hát először is kell egy kicsi megszokás, mert ugye nagyon direkt módon reagál az autó.
Tehát alig kell mozgatnod, és...
És azonnal fordul.
Aha.
Ez ugye első körben, hogyha szűk parkolóban akarsz mondjuk kifordulni, simán járhat azzal, hogy lehúzod a fél oldalát az autónak, mert nem számít az arra, hogy már ott van az autó, ahova te gyakorlatilag elképzelted, hogy
ne parkolj a közelembe egy ilyennel, légy szíves.
De gyorsan megérted, és megszokod, és kifejezetten szerethető a dolog. Azt még hozzá kell tenni, hogy érdekes módon ebbe az autóba sem egy különösebben nagy akkumulátort raktak. Egy kb. 71 kWh-s akkumulátor, az nem számít olyan rettenetesen nagynak, és pont itt is ugyanaz került hangsúlyozásra a Lexus részéről, ami általában az egész cég részéről hangsúlyozandó, hogy a feleslegesen nagy akkumulátor feleslegesen nagy súlyt jelent, fogyasztást negatív értelemben befolyásolja szerintük, és nem fenntartható, tehát hogy ennél nagyobb akkumulátort ők nem nagyon akarnak belerakni a széria autóikba, ami ugye gyakorlatban azt jelenti, hogy ha nagyon takarékosan közlekedsz, akkor így hát ők 18 kWh-s fogyasztást adnak meg, azt szerintem nagyon-nagyon optimista, inkább a 20...
Hatótávot majd légy szíves.
300 km szerintem a realitás nagyjából ennél is.
Jó, akkor még...
Nyilván ennél a gyári adat az több.
Ja, hát 500 alatt nem veszek villanyautót.
Van még benne egy izgalmas dolog, az üvegtető, ami gomnyomásra tejüveggé változik. Maybachban volt nagyon régen először.
Várj, mit csinál?
Üvegtető.
Igen.
És gomnyomásra... tejüveg lesz belőle, átláthatatlan.
Ó. Oh, de...
Tehát nem kell sötétítő gyakorlatilag.
De az hogyan? Ez milyen?
Van benne technika? Egy folyadék, ami ugye elektromosságra reagálva megváltoztatja magát.
Folyamatosan az úri huncutság jut eszembe ezekről is. Na, jó, oké, értem. Modern technológia végül is.
Bizony.
Na, de akkor hogy kanyarodunk ezzel vissza a villanyautók kitiltásáig, nem kitiltásáig?
Ebben a blogban mennyi időnk van még erre?
Figyelj, én már a zenét is lecsaltam, hogy visszajuthassunk az elejére, de van 3,5 percünk.
3,5 percünk, jó. Ami a legfontosabb tudnivaló erről a szintetikus üzemanyag kérdésről, hogy rendszer szinten ez nem egy hatékony dolog. Ez a kritika középpontja. Tehát mire végigcsinálod azt, hogy kivonsz a levegőből szén-dioxidot. Ugye ez az első lépés. Nem, az első lépés az tulajdonképpen az, hogy szélkerékkel, hogyha mondjuk a fenntartható részét nézed a dolognak, valamilyen megújulóval, szélkerékkel, bármivel hidrogént állítasz elő. Uh-huh. Ugye? A másik része a dolognak, hogy szén-dioxidot abszorbálsz lényegében a levegőből, hidrogént és szén-dioxidot összeadva e-metanolt csinálsz, az e-metanolt pedig ugye finomítod. Tehát mire itt végigmegyünk...
Bocsánat, hallgatók, tudniuk kell. Az első alkalom, hogy Bárkonyi Gábor belenézett a jegyzeteibe.
Nem az első.
Ez kellett némi segítség, csak hogy a hallgatók.
Ennyire, hát nehogy véletlen valamelyik lépést összekeverjen valamelyikkel, de nem az
szóval
első.
Szóval a kémia óra azért ott még ott nem állt, hogyha van egy kis... Okay.
Hát mi köze van ennek az autózáshoz?
Így van.
Érted? Tehát az egész rendszer, hogyha well-to-wheel szinten nézed, ugye ez az a kifejezés, hogy lényegében az energia hatékony használata hogyan néz ki a nap végén, tehát mire hajtani fogod a kereket, hogyan nézünk ki, az 15%. Az nagyon-nagyon alacsony. Miközben egy villany autózás esetében a 70-80%-ot mondják, mert hogy ugye ott azt úgy nézik, vagy úgy értelmezik, hogy lényegében az energia azonnal az autó hajtásában hasznosul. És itt jön az a pont, ahol elkezdünk vitatkozni egymással különböző oldalakat képviselő emberekkel, mert hogy én annak a felfogásnak a pártján vagyok, hogy alapvetően nem energiából van kevés a világon, hanem könnyen tárolható energiából. És a szintetikus üzemanyag mellett kardoskodóknak a legfőbb érve az, hogy A. van egy kiépített infrastruktúránk, B. nagyon-nagyon könnyen szállítható, ugyanolyan könnyen szállítható, magas energiasűrűséggel rendelkező energiahordozó, ahogyan ezt eddig ugye megszokhattuk a benzin vagy a dízel kapcsán. És szerintem fontos hangsúlyozni, senki nem azt mondja, hogy itt most álljunk meg az elektrifikációval, vagy fordítsuk vissza ezt a folyamatot, vagy csináljuk máshogy. Én azt gondolom, hogy ha piaci alapra helyezve nézzük a dolgot, akkor is a villanyautózás ezzel a belendített állapottal, amiben most vagyunk, így is úgy is eléri a 60-70-80%-ot. Vagy lehet, hogy még fölötte is.
És
legyen.
Ez jól is van.
Rendben is van. Csak vannak bizonyos felhasználási területek, amelyekre egyébként adott, még egyszer mondom, minden felhasználási feltétel, lásd infrastruktúra, és hosszú távú közlekedés kapcsán egy szén-dioxid semleges megoldás tud lenni a meglévő állományra is, meg a jövőbeli állományra is. Az egy más kérdés, hogy persze, hogyha végignézzük ezt az egészet, egyébként ugyanez a helyzet a hidrogén esetében is, maga az egész rendszer hatékonysága nem túl magas. Tehát, hogyha nem megújulóból csináljuk ezt az egészet, hanem olyan dolgokban,
akkor, borul minden,
akkor nagyon durván borul, akkor sokkal jobban borul, mint hogyha mondjuk nem megújulóból áramot termelnénk, és közvetlenül az autót hajtanánk vele. Uh-huh. Ez egy egyértelmű dolog. Azt még érdemes.
És lehet, igen? Hogy akkor a németek is ebbe az irányba akarnak mozdulni azzal, hogyha megfúrják a várható szabályozást, a 25-ös vagy a 35-ös teljes
elektrifikáció
kötelezettsége?
Azt akarják, hogy legyen biztosítva az, hogy 2035 után is lehessen belső égésű technológiát használni, de nem fosszilis alapú dolgokkal hajtva.
Amit te is eddig évek óta mondtál, és nem értettél, hogy miért ebbe az irányba.
Így van.
És akkor így jutunk vissza a kiinduló ponthoz. Ez nekem tetszik?
Nekem is, az egy más kérdés.
Czoller Andinak is tetszik. Várjál, hogy akkor...
Melyik része
örülök, tetszik? Hogy megegyezést hát adottatok, csak legalább ti ketten.
Ne csak háttérből mosolyog bele a mikrofonba, hanem a saját oldalon. Tudom, keresztül is.
Igen.
Direktbe.
Jó, hát a legfontosabb kérdés megérkezett, hogy vegyene valaki Alpin A110-et befektetésnek, és nagyon hevesen bólogatok, hogy igen, vegyen, mert ilyen jó autó többet nem lesz. Ajánlom, hogy keresse meg a blogot a kedves hallgató, és olvass el az Alpin A110 erről készült menetdinamikai bemutatót, mert hogy jelenleg kapható egyik legjobb autó, és befektetési célra kiválóan alkalmas, igen.